Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézac podcaston.
Hogy ez a hét nem unalmas, azt előre láttuk, tudtuk. És ez látszódik is, szinte napról napra mindegy hullámvasút mozognak pillanatnyilag a témák. A tegnap előtt ugye a piacokat mozgató szereplő az volt Tesla, a tegnap Meta, Zuckerberg főleg, és hát ő is azt csinálta, amihez hozzá van szokva, hogy erotikusan mozog a részvénynek az árfolyama. Tegnap tőzsdei zárás után körülbelül 200 milliárd dollár papír értéket, tőzsdei kapitalizáció értéket égetett el a Meta, és ha megnézzük a kettőt, akkor itt a pozicionálások érdekesek voltak. Élőlő barátunknál, Elon Musknál, már az elvárások mélyek voltak, alacsonyak voltak, a számok még gyengébbek lettek, és itt az első lépése az inkább látható volt, hogy egy pár még jobban arra fogadtak elég agresszívan, hogy még gyengébb lesznek a számok, és ezért shortolták a Tesla részvényt, tehát már előre eladták abban a meggyőződésben, hogy majd olcsóban vissza tudják vásárolni, de mivel hirtelen a varázsló, ugye ez a nagy mágia, Elon Musk kivarázsolt egy olyan témát a cilinderből, amire nem számított most a piac, és pedig ez az volt, hogy a nagyon-nagyon olcsó autót sokkal hamarabb fogják a piacra dobni, mint ami eddig tervezve volt. Volt egy olyan gondolat is, hogy egyáltalán nem jönnek ezzel ki, de most sokkal hamarabb. A kérdés, ami persze, hogy felmerül a második gondolkozásba, az az, hogy egy nagyon olcsón autón, hogyha az infrastruktúrának a költségeit nem lehet csökkenteni, akkor mennyire, mekkora lesz a marzs egyáltalán, és a tőkepiac az nem azért van itt a tőzsde, hogy adományozzunk ajándékokat, hogy akkor legyen mindenkinek olcsó autója, hanem azért, hogy legyen a termékeken marzs és nyereség. Ez majd később visszajövünk, főleg a tech szektornak egy fontos szerepe, amit látható. És ahogy megindultak nem csak csökkenő árfolyamok, hanem akár emelkedések, egy pár sortoló nagyon hamar elvesztette már így az idegeit, és ezért kezdett visszavásárolni, visszavásárlások elindítják a további short visszaváltását, emelkedő árfolyamok, ezek még jobban, és ezért volt a nagyon erős emelkedés, ami túl rövid, hogy azt lehessen mondani, hogy oké, akkor most fordultak tendenciák. Az Elon Musk körüli hitközösség, vagy hitközösség persze azt mondja, hogy ó, respekt, ez nagyon most a messiás megszólalt. És a legérdekesebb, hogy nem csak ő, hanem a pénzügyi vezetője is egy szót többször a sajtókonferencia alatt szájba vettek egy kifejezést, és újra is engedték, hogy KI, tehát mesterséges intelligencia téma. Elon Musk ezt ki is mondta, hogy neki jobban tetszene az, hogyha őt a tőkepiac nem mint autógyártót kezelne, és azokkal hasonlítaná össze, hanem inkább mint mesterséges intelligencia céget. Ó, vunda! Ugye az algoritmusoknál jelenjen meg ez a mesterséges intelligencia téma, mert akkor lehet, hogy inkább fogják vásárolni, de a tényeket megnézzük, hogy miből vannak ma a forgalmak, és miből vannak ma esetleges marzsok, akkor azt látjuk, hogy a nagy része persze, hogy az a négy kerékre állított valami, és ezt egyelőre úgy nevezzük, hogy autó. Tehát ez, amellett egy pár dolgot még próbálnak előállítani, elemeket, feltöltő állomásokat, infrastruktúrákat, a napelemeket, de azok mind olyan alacsony szintű, minimális forgalmi témák, amikre azt lehet mondani, hogy igen, de nagyok ott a marzsok, de még hosszú az idő addig, amíg oda tud kerülni, esetleg Tesla, hogy annyira transformálódjon, hogy akkor ne a kerekekre állított komputerek legyenek a fő biznisz, hanem más témák. és addig az inventúra növekszik, tehát az autókat, amit legyártanak, azok főleg raktárba mennek, nem adódnak egyből el, a piacokban a marzsok csökkennek, a forgalom csökken, tehát cashben pénzt égetnek el, és addig, amíg oda kerülnének a transformációba, hogy akkor valójában más szektorokban tudjanak lenni, lehet, hogy elfogyadik a pénz, és ezért kell élő-ölő állandóan varázsoljon, hogy valakit még találjon, aki ezt neki finanszírozza. Tegnap egy elemző egy érdekes számot nézett meg, és azt mondta, hogy oké, akkor hogyha most elfogadnánk, hogy Tesla, akkor legyen mesterséges intelligencia vállalat, és nem autót építő, hogyha ezt így megnézzük, akkor milyen árfolyam szinten kellene a Tesla részvénye legyen, hogy tényleg a mesterséges intelligencia kategóriákba jól elhelyezkedjen. Microsoft pillanatnyilag ugye 17-szeresén van az árfolyam az értékének, Nvidia 24-szeresénél, Tesla aktuálisan a 40-szeresénél, tehát hogyha azt mondanánk, hogy kerüljön abba a kategóriába, ahol a többi nagy, akik nem olyan kicsik, és ugye Microsoftot ma fogjuk hallani, ha oda kerülne, akkor az árfolyam a Teslának nem pillanatnyilag $150 kellene legyen, hanem körülbelül 90-95. Ez jóval messzebb van attól, amit most pillanatnyilag ugye itt látunk. Tehát ez az egyik téma, és ezért is tovább foglalkoztat, mert ugye itt mint mindig ezt már mondtam, a tegnap is megindul ugye ez a hit közösség, és mindegy, hogy ő mit csinál, főleg, hogy megmozdult, és akkor ez már minden tuti, de hát persze, hogy a számok is döntőek, és hogyha megnézzük azt az iparágat, amelyikben egyelőre a kerékre állított komputerek mozognak, annak a nagy konkurenciája a kínai elektromos autók, és onnan minőségileg autók jönnek, ők nem azt mondják, hogy mi nem akarunk autóépítők lenni, hanem ők azt mondják, igen, mi autót építünk, és minőségileg is elég jól kezdik ezt. A vállalatok annyira erősek, hogy még akár saját hajókat is építenek azért, hogy ezt a túlkapacitást a világban mindenművel ki tudják szállítani. Tehát megvan nagyon erősen a konkurencia ebbe a témába, és ezt látjuk, hogy Kínába belülről nő a konkurencia, egyre többen ezt érzik. Apple is nagyon, nagyon érzi ezt, elvesztett megint a piac pozíciót Kínába, mert erősödnek a kínai iPhone-ok, sokkal erősebben benne vannak ők a mesterséges intelligencia implementációba. Apple most azt is be kellett vallja, hogy a szemüvegnek a gyártását visszacsökkentik, mert ott sem az a kereslet, amit szépre próbáltak beszélni, tehát hiányzik az innováció, de ez egy külön téma lesz arról beszélgetni, hogy a tech szektor az miért van annyira túlértékelve, és itt egy ötlet is jött, hogy főleg egy újságcikkből, hogy a Nasdaq, az, főleg a Nasdaq 100, az a legideálisabb index, ami mindent megver. Ezt is egy kicsit másképp látom, de erről majd külön fogunk beszélgetni. Jött az a kérdés is, hogy jó, de hát ha megnézzük, akkor valójában hétfő-kedden ezen a héten nagyon erős volt ez a rebound a piacokba, és akkor milyen nem lehet ebből egy ilyen V-forma visszapattanás a piacokba. Két dolog azért lényeges ehhez, mielőtt erre válaszolok. Az egyik, hogy olyan sok minden nem változott meg. Két negatív dolog egy kicsit háttérbe került, és már ez elég, hogy emellett a Fear Greed Index is ugye félelem szintre visszakerült, tehát a nagy euforikus fázisból, pessimista fázisba billent a piac, és emellett, hogyha nem annyira negatívak tovább a hírek, akkor ez már nagyon pozitívnak tűnik. Az irán-izraeli téma nagyon hamar a headline-okból, a főcímlapokról lekerült, és ez azt igazolja, amit többször ugye mondok, hogy politikai tőzsdéknek nagyon rövid a lába, és ez egy-két-három napot esetleg maximum érdekes, és azután félretolódik az egész. Mindegy, hogy milyen irányba mennek az eszkaláció. Ott a háttérben Rafah az, ami egy következő villámhárítóként megjelenhet, mert ott készülnek dolgok, és hogyha az megjelenik megint, akkor ezt a piac majd be kell árazza. És a kamat csökkentési elvárások Amerikában valójában most már lekerültek az asztalról, és a piac inkább azzal foglalkozik, hogy oké, a kamatok magasan maradnak, maximum inkább arra figyelni, hogy nem-e billen recesszióba az amerikai gazdaság, mert akkor csökkennének a kamatok, de minden más szenáriában inkább magasan maradnak az amerikai kamatok. És ez a két kép, ez már nem rémkép, ami így megvan, hanem egy nagyon pessimista hangulatban, hogyha ezek most nem foglalkoztatják állandóan az embereket, akkor ez már pozitívabbnak élik meg. És a V-forma visszapattanásnak egy más technikai oka van, ez akkor tudna meglenni V-forma visszapattanás, hogyha a természetes ellenállás képességét a piacnak túlzott likviditás hajtaná tovább felfele. Ez alatt mit értek? A piacok körülbelül egy pár héttel ezelőtt túlvásároltak voltak, tehát főleg a technológiai szektorban és a mesterséges intelligencia téma körül túl drágák voltak, tehát túlvásárolt volt a piac technikai oldalról. Amikor ilyen szintekre kerülünk, akkor technikai oldalról elad a piac. A kérdés az, hogy milyen szintre ad el, és ahogy a tegnap is mondtam, ez a nem indok, hanem inkább levegő, kieresztő, villámhárító az izrael-iráni téma, ez túl erősen eladott szintre kütte a piacot. Rövid időre nézve, mert ugye az, hogy egy piac túl felvásárolt, vagy túl eladott, ez mindig az a kérdés, hogy milyen időablakot nézek. Ha hosszabb időre nézem, akkor mindig túlvásárolt szinten van a piac. Ha rövid időszakra nézzük, akkor túl eladott volt a piac a múlt hét végén, ezért több okok miatt ezen a héten volt egy vételi rebound, és ezért most rövid időre nézve a piac megint túlvásárolt szintre került, és ez az indok, amiért ez a V-forma, végtelen visszapattanás, amit egy páran szeretnének látni, hogy akkor veszteségem vagyok, és kerüljök újra vissza nullába, és akkor megígérem, hogy kiszállok, és többet nem vagyok itt. Ez nem történik olyan egyszerűen meg, mert ha megvolt egy bizonyos emelkedés, akkor a túlvásárolt szintről megint vissza elad a piac. És egyet nem szabad elfelejteni, hogy ez a karcolás, ami a mesterséges intelligencia hype sztoriba megtörtént, ez érinti azt, hogy ilyen úgynevezett átlag árak, ilyen 50 napos átlag, 100 napos átlag, 200 napos átlag árfolyam szinteket, az aktuális árfolyamok újra elértek, és ezt főleg az amerikai piacban nagyon sokan figyelik, privát, de hoppala, privát befektetők is, de akik még ezt figyelik, az intézményi befektetők. Tehát a trendeket követő vagyonkezelők nagyon erősen figyelnek ezekre az átlag árfolyamokra, és hogyha kvázi sérültnek néz ki a piac, akkor vannak ki likviditást mind addig, amíg ez nem stabilizálódik, és nem kezd újra egészségesebb lenni a piac. Tehát ezek a trendkövető vagyonkezelők nem akarnak az elsők lenni, sem a beszállásnál, de nem is az elsők a kiszállásnál, de hogyha átlag árfolyam trendek is megváltoznak, akkor ez egy elég lényeges téma, és tehát ugye van több olyan szektor, főleg a mesterséges intelligencia, az a tech szektor körül, ami érintett, ahol ezeket az átlagokat vagy átlépték az árfolyamok, vagy nagyon a közelébe kerültek, és ezért ezen a héten szinte napról napra, ha a piac mozog, akkor ezeket érinteni tudja, és egy olyan mozgás, mint Meta oldaláról, ugye a tegnap több mint 200 milliárd dollár egy nap, ez nem kevés, ez elég sok szárazfa, ugye, ami hirtelen lángot kap, és ez mozgatja az indexeket, mozgatja az átlag irányába, és ezért ilyen időszakban túl bátran, hajrá, megyünk bele, és csináljuk a dolgokat, elég veszélyes, mert megvannak a nagyon erős kilengések. És még egy pingpong sztori tetszik, ami így kialakul a podcastokban, meg kaptam ugye az ESG témámra egyből egy kérdést, vagy megjegyzést arra a kijelentésemre, hogy azt látom, hogy az ESG témában nem főtétlen az ügyfelek, hanem nagyon sokszor a tanácsadók azok, akik küzdenek saját magukkal, mert a témában nincsenek A elég mélyen benne, és ezért egyszerűbb A, hogy elutasítsák, és főleg ugye az ügyfélnek azt a hozzáállását megerősíteni, hogy amit kívülről valaki nekem ad, azt mind elutasítom. És ez erre vannak ugye termékek is kitalálva, megnézik, hogy milyen a hangulat a piacban, és akkor arra terméket állítanak össze. És ugyanúgy, mint az ESG témában is, a termékértékesítésnél is, az én véleményem az, hogy az ügyfél szemszögéből nézve a termékek azok mindig másodrangú témák. Tehát lehet, hogy vannak jó termékek, a kérdés csak mindig az, hogy milyen problémára, és az a probléma az nekem pillanatnyilag prioritás szemszögéből annyira fontos probléma, hogy ezt meg akarom ebben oldani, vagy nem. És ezért érdemesebb az ügyféllel egyszer tanácsadó szemszögből is arról beszélgetni, és azt megérteni, hogy az ügyfélnek ma mi a fő prioritása, mi az a téma, amire egyáltalán egy megoldást keresne, amire nyitott egyáltalán, és nem ilyen idegen problémákat beráncigálni az ügyfél életébe, csak azért, mert erre a problémára most el akarok adni egy terméket, ami értem, a klasszikus marketing és a klasszikus értékesítési modell irány pont erre van ráépítve, hogy akkor beszéljünk a problémáról, arról is, ami az ügyfélnek eleinte nem volt még problémája, de mivel itt vagyok, ezért most lesz problémája, azért, hogy azután óvunda megadjam neki a megoldást. Tehát, hogy egyszer ezzel foglalkozni, hogy mi is az, amiben megoldás kell, döntés kell, és hogyha megvan a döntés, és azt mondjuk, hogy oké, erre a témára megvan az állásfoglalás, ezt hogy oldjuk meg, milyen lépésekkel, akkor jönnek persze a termékek. És akkor azután meg lehet nézni, hogy ez a termék, ami van, az megfelelő, vagy kell valamit adaptálni, hogy ez precízebb legyen. És ugyanezt történik az ESG témába is, hogyha egy tanácsadó részletesebben belemegy az ESG altémáiba, és foglalkozik azzal, hogy ott mi is van mögötte, akkor rájövünk, hogy az életünknek, a napi rutinoknak nagyon sok része pont oda nevezhető, csak eddig ez a sapka nem volt rátéve. És van sok olyan dolog, amit normálisan kívánunk, szeretnénk, ahol akarjuk, hogy a struktúrák, a rendszerek, a termékek, a szervezetek alakuljanak, csak az sem volt eddig abból a szempontból megnevezve, hogy ez egy ESG téma. De hogyha ezt így megnézem, akkor látom, hogy az életünknek nagy része már megállja a helyét az egész ESG kalap alatt, tehát ez nem csak egy ilyen valami kitalált marketing sztori. És hogyha ezt így látom, mint tanácsadó, akkor megvan az elég széles tolerancia hozzáállásom, hogy az ügyféllel le tudok ülni, beszélgetni, és akár egész más gondolatot, egész más véleményt is meg tudok hallgatni, hogy értsem, hogy akkor honnan, melyik sákutcákból, melyik szintről, melyik emeletről kell elinduljak az ügyféllel, hogy egyáltalán a témákat megnézzük, vitassuk, gondolkozzunk, akár néha mindset változtatást is el tudjunk érni. És ez a szerepe szerintem, és a felelőssége a tanácsadóknak a jövőben egyre fontosabb és fontosabb lesz, mint csak az, hogy az ügyfélnél szájra beszélni, és populista szinte, mint a politika is, csak azt adni, amit az eddigi bármilyen tudás, hozzáállás, beszólásból vagy média beültetett gondolatból az ügyfél meg akar oldani, és kész. Ez egy kicsit túl kevés. De még egyszer, ez csak az én véleményem. Másképp is lehet látni, mindenkinek a saját szemszögéből mindig igaza van. Tehát ez egy egyszerű téma. A végén, ami még érdekes, mert ugye ezen a héten is rekordszintű államkötvényeket bocsájt ki az amerikai állam, az aukció a tegnapi is fantasztikus volt, az 5 éves államkötvényeket elvitte a piac, mint a meleg zsemlét, a kamatok tovább is magasak, és ha a piac megnézi a paramétereket, hogy akkor a kamatok csökkennek-e vagy nem, akkor az látható, hogy hát hogyha Bidenomics tovább megy, tehát Biden megkapja a meghosszabbítási mandátumot, akkor az eladósodási szint Janet Yellennel YOLO megy a parti tovább. Ezért kamatot is kell fizetni, mert a magas eladósodásnak, hogy tovább a piac megvegye a kötvényeit, ahhoz kell a kamat. És még egyszer, aki kritizálja azt, hogy mekkora az eladósodási szint, ezeket nap mint nap valaki elhordja. Tehát azt jelenti, hogy a piac nyitott arra, hogy megvegye ezeket a kötvényeket. A másik oldalon, hogyha Trump jönne, akkor ő már ígérte, hogy ő adót fog csökkenteni, tehát hogyha ekkora az eladósodási szint, akkor vagy a költségeket kellene csökkentsem, hogy az adósságot tudjam újra visszacsökkenteni, vagy pedig a bevételt kell növeljem. És pont a bevételi lehetőség az adókon keresztül, azt Trump egyből bejelentette, aztán majd egy másik kérdés, hogy ezt meg tudja valósítani, hogy ő adót fog csökkenteni. Ehhez párhuzamosan elég bátor Joe Biden, mert ő elkezdte azt a témát egy kicsit pecegetni, hogy a hozam kamatadót tervezni, megemelni aktuális átlag 23%-ról 45%-ra egy pár regióban. Ez azt jelenteni, mint például Kaliforniában, hogy ott nem csak 45-re, hanem 59%-ra emelkedne a hozam kamatadó. Hogy ennek nem tapsolnak az emberek, ez logikus, hogy a Wall Street ennek nem örvend, az is logikus, de ebből látjuk, hogy valami kell változzon, mert csak kiadás, és a másik oldalán a bevételeknél nem csinálni semmit. Ez nem nagyon tud összeállni, mint közös kép. Ezek érdekes témák voltak, hónap legel lesz podcast, de csak jelzem mindenkinek, hogy a mai megjelenő számokat nem fogom tudni beépíteni, ezt majd napközben vannak gondolatok, amit ugye összeállítok, és ezt felveszem, de hogy Google, Microsoft főleg mit tettek, és ez mennyire releváns a piacnak, ezt majd, hogyha lényeges, megbeszéljük hétfő reggel. Nem lényeges, akkor találunk más témát, amiről majd beszélgetni fogunk. Ezzel kellemes napot mindenkinek, és a viszonthallásra a következő PFS Kávézatsz podcastig.